Őt, valamint a személyzet egy tagját őrizetbe vették. Az ügyben vizsgálatot indítottak. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egyes részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok, máshol több órás napsütés valószínű. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
1919. augusztus 14-e volt. Csodálatos nyári nap, forró és fényes. Vizi már átugrott a polgári kaszinóba feketézni. Felesége egyedül merengett a rizs felfújt romjai előtt. Amint félretolt a tányérját, meglepődve vette észre, hogy a tányér alatt néhány rizsszem bújt meg. Világa hegyével megolvasta. 7 szem rizs volt. Megolvasta többször. Mindig 7 szem volt. Miként került oda? Nem értette. Arra határozottan emlékezett, hogy nem ő szúrta el, hiszen tányérját egész ebéd alatt nem mozdította el. A szám gondolkozóba ejtette. Miért épp 7? Minden jelent valamit. A legkisebb jelekkel is izennek nekünk onnan túlról. Kis jelekkel nagy dolgokat. Ő, aki a spiritista üléseken gyakran látta kislánya szellemét, s hallotta hangját, de hányszor, egészen tisztán, nem kételkedhetett ebben. Nyelvére tette a 3 szem labdacsot, egy pohár nagyon vizes bort ivott rá, és azon tűnődött, vajon mi lehet az a jó hír, melyet a 7 rizsszem jelez, amikor halkan koppant az ajtó, és mielőtt válaszolhatott volna, hogy szabad, az ajtónyíláson bekandikált ficsor feje. Szabad? Itt vagyunk, méltóságos asszonyom. Kicsoda? Az Anna. Bejöhetünk? Azonnal várjon. A fej visszahúzódott, az ajtó becsukódott. Ezen a napon mezítláb volt papucsban, abban a régi lila pongyolájában, melyben a kommün idején szokott kijárni az utcára, hogy proletárasszonynak tekintsék. Szekrény előtt magára kapta fehér pongyoláját, pezsgőszín harisnyáját, barna félcipőjét. Még a tükörben is megnézte magát. Arca fáradt volt, törődött. Bőrét könnyedén érintette a risporos pamacsal. Az utolsó pillanatban fölcsatolta aranykarperecét. Lábújhegyen suhant vissza az ebérlőbe. A diványon az ura otthoni kabátja hevert kifordított ujjal. Szeretett volna egy kis rendet teremteni, de erre már nem maradt idő. Attól tartott, hogy ha sokáig késlekedik, Katica lebeszéli. Folytott hangon szólt. Lehet! Ficsor lépett be. Utána 2 másodpercig, 3 másodpercig, 4 másodpercig senki. Nos, mondta, s már azt hitte, hogy ismét becsapták. Itt van, nyugtatta a házmester. Itt van. És ekkor belépett a lány is. Az nyíregyenesen hozzá sietett, lekuporodott, kezet csókolt, oly természetesen és gyakorlattal, mintha évek óta ismerte volna. Biziné nem mindjárt vonta vissza kezét, általában szerette, ha kezet csókolnak neki, élvezte bőrén a nedves emberi szájakat. Ficsor valami utasítást adott a lánynak, de hogy mit, azt Biziné már nem hallotta. Nem hallotta. Egész lelkével a lányt figyelte, aki közben visszament az ajtó mellé és megállt. Kezében a tiszta zsebkendőbe bugyorált cselédkönyvvel, hajadon főtt, szemét a földre sütve. Bizinél lornyonját rászögezte. Az arcán csalódás, megkökkenés, ámulat tükröződött. Ez az? Szólt rámutatva. Ez, méltóságos asszonyom, erősítette Ficsor, nem értvén a kérdést. Az Anna. Az Anna. Talán nem megfelelő? És fejét oldalt billentve a méltósága felé sandított. De, válaszolt a vizinél, még tétován, még mindig álmélkodva. Szóval ez az. Nem, mégsem volt az. Legalább ő az Árok utcában, akkor este felé más valakit látott. Az a nő, aki a fiúcs kaptán szaladt, magasabb volt ennél, sokkal magasabb, sokkal izmosabb. Az arca sárgásbarna, s a haja fekete, a szemöldöke is fekete, szénfekete. Erre határozottan emlékezett. Egyszerű félreértésről lehetett szó. Hát bizonyára összetévesztette valakivel, talán Bartos sógornőjével, akiről egyszer-másszor hallott is Ficsortól. Ez nem is látszott parasztlánynak. Nem volt olyan tenyeres talpas, piros posgás, mint a Varga Őrzsi. Inkább nyúlánk és törékeny. Az arca tojásdad, csontjai finomak, arányosak. Üde Pepita ruhácskát viselt, mely alatt puhán, öntudatlanul aludt a gyermek melle, játékosan, mint két kis gumilabda. Egész lényében pedig volt valami, amit nem tudott kifejezni. Valami, ami vonzotta, ami egy kicsit vissza is rezzentette, de rendkívül érdekelte. Belső sugallatot hallott, valami parancsfélét, hogy ne sokat okoskodjék, hanem fogadja föl, tartsa meg, és karját már is kinyújtotta felé, mint ha meg akarná ragadni, hogy többé soha se engedje el. A könyvet parancsolja? Kérdezte Ficsor. Igen, mondta Biziné, aki uralkodván magán félreértett mozdulatát szerencsésen átjátszotta egy alsóbb síkba. Nézzük a könyvét! Szemöldökét magasba vonta. Édes? Szólt. Édes? Úgy hívják. Édes Annának. Fizsiné félhangosan olvasta a cselédkönyvet. Édes Anna született Balaton főkajár községben, Enyingi járásban, Veszprém megyében, kerületben, stb. Magyar országban személyleírás. Születésév 1900, vallása RK, termete közép, arca kerek, szeme kék, szemöldöke szőke, orra rendes, szája rendes, haja szőke, fogai épek, szakálla nincs, be van-e oltva, igen, különös ismertetőjele nincs, saját kezű aláírása, Édes Anna. Hol a könyvre, hol a lányra pillantva ellenőrizte a cserétkönyv hivatalos megállapításait, melyek bizony közel sem fették a leírhatatlan valóságot. Haja. Nem dús haja, mely csak úgy kenős nélkül szárazon simított hátra domború homlokáról, nem volt szőke, hanem a gesztenye szín és a szőke közötti árnyalatú, szökhaj. Orra se rendes, hanem határozottan érdekes a lélegző cimpájúval, majdnem különös és pikáns. Termete valamivel magasabb a közepesnél, de gyönge, elmaradott. Talán csöppet fiús is még. Szája vérszegény és cserepes. S keze a rendes cselédkész. Durva. Körme kurta és csempe. Hány éves?
19,
válaszolta mindig Ficsor. Ugye annyi vagy, Anna? Miért nem beszél, fiam? Fordult hozzá Viziné. Szégyelni magát, nagyon szégyenlős. Viziné még nem látta a szemét, ezért így szólt. És miért nem tekint a szemembe?
Fél.
Kitől fél? Tőlem? Tőlem igazán nem kell félnie? A lány fölrebbentette seprűs pilláit, de mielőtt az asszony megláthatta volna, lecsukta. Viziné tanulmányozta aláírását, szálkás szarkaláb betűit, melyeket hosszan és gondosan rajzolhatott oda egy rendőrségi szoba asztalára görnyedve, és előző gazdáinak minősítését. Eddig csak két helyen szolgált, 1916-ban, amikor fölkerült Budapestre, Wild raktárnoknál, aztán Bartos szemlésznél. Mind a két helyen majdnem másfél évig.
Mi volt?
Dajka,
felelgetett Ficsor. Szóval gyereklány, javította ki Viziné. A bizonyítvány megjárta. Gazdái elismerték, hogy hűséges, erkölcsi magaviselete kifogástalan és egészségesen távozott. Vilné azonban a többi polgár tájékoztatására lelkiismertesen beírta, hogy munkájában nem mindig megbízható, és ezt is még nem eléggé ügyes. Még nem eléggé ügyes, olvasta Viziné. Persze, persze. Majd belejön. Hisz ez nem is olyan fontos. Fő, hogy iparkodjék. Szorgalmasnak szorgalmas. Főzni tud? Valamit, szerénkedett helyette Ficsor. Valamit. Jobb szeretem, azt mondja, hogy semmit. Ismerem ezt. Mindegyik így beszél, mikor beszegődik. Aztán, amikor kanalat vesznek a kezükbe, kiderül, hogy fogalmuk sincs. Emlékszik Ficsor a Mennyei Margitra? Az is azt mondta, hogy tud főzni. És a Lidi is. Ficsor mindkettőjükre emlékezett, és lesújtón bólintott. Na, majd én befogom. De takarít? Most? Padlót vixel? Hogyne? Integetett a házmester. Ez szerint elvégez mindent, ami a ház körül előadódik, bevásárol a piacon, szenet ford a pincéből, üres idejében harisnyát stoppol, ruhát foltoz, stb. Stb. Nem válogatós ez, ugye, Anna? Az helyes is, nálam dolgozni kell. Kisasszonyokra nincs szükségem, az én lakásomnak ragyognia kell. Anna nem látta a beszélőt, mert folyton a padlóra merett. Pusztán a hangot hallotta, test nélkül, mint valami szózatot. Zavartan egyik lábáról a másikra állt. Amikor ide belépett, a gyomra egyszerre fölémelyedett, olyan rosszul lét fogta el, hogy azt hitte azonnal összerúgy. Valami kimondhatatlan büdösséget érzett, mint a patikában, éles hideg szagot, mely egyre jobban facsarta az orrát, kavarta belét. Viziné a zongorájában kámfort tartott, hogy a molyok ne rágcsálják a battás hangkalapácsokat. Anna nem tudta, honnan származik ez az orvosságszag, csak azt tudta, hogy nem bírja ki. Csak azt tudta, hogy már az első pillanatban ki akart szaladni. És ha egészséges ösztönére hallgat, akkor köszönés és Isten hozzád nélkül elrohan, menekül le a lépcsőkön, az utcákon, s fut, meg sem áll hazáig, a kajári tarlóföldekig. Nagybátyja azonban mellette volt, s ő moccani sem mert. Tekintetét mégis fölemelte annyira, hogy látta Viziné cipőjét, harisnyáját, a falon az ingaórát, mely ében fatokjában járt, s egynyerletes ketyegéssel zsibbat a gúri csöndet citált az ebédlőre. Már a szalomba is bepillantott olykor-olykor. Itt a tükörben képek színes gomolyaga forgott. Hosszú, alacsony hencser nyúlt el, torontáli piros szőnyeggel takarva, melyen a délután lobogó mágiát gyújtott. Ilyesmit sem Vildéknél, sem Bartoséknál nem látott. Káprázva, szédelegve nézegette ezt, mikor időnként felvetette szemét. Úgy tetszett, egy elvarázsolt kastélyba került. Az a kérdés, szólalt meg Viziné, hogy van-e kedve a helyhez? Micsoda? Firtatta, mikor a lány ismét nem válaszolt. Anna ekkor alig láthatólag, könnyedén és szomorúan vállat vont. Viziné előtt elsötétült a világ. A lázadás egy csöndes cselédmozdulat, amelyet annyira ismert, egy pillanat alatt porba döntötte reményét, mindazt, amit eddig oly fáradtságosan épített. Elhatározta, hogy most szigorú lesz, kenyértelésre viszi a dolgot. Tessék? Kérdezte gúnyosan. Nálam nem így szokás felelni. Ha nincs kedve, fiam, a helyhez, akkor itt a könyve, és a cselédkönyvet az asztalra rejtette, úgyhogy az csappant, mehet, Isten hírével. Nem úgy értette az Anna, mentegette Ficsor. Ugye, Anna, nem úgy értetted? Hát, hogy értette? Csönd volt. Viziné és Ficsor várt a válaszra. Van, rebegte hangtalanul Anna, aki úgy értette, hogy neki mindegy, hiszen mindenütt csak dolgozni kell. Az más. Beszéljen értelmesen és tisztességesen, ahogy úri házban szokás. Ha megbecsüli magát, itt jó dolga lesz. Hol a batyúja? Len, nálam. Hozza föl. utasította Ficsort. Megvárta, mi kér a házmester, akkor a cseréthez lépett oly közel, hogy arca az ő arcát súrolta. Anna ilyetten fölnyitotta nagy bágyat szemét. Szeme kék volt, de nem csillogó, inkább teljes kék, violás kék, mint a Balaton vize párás nyári hajnalon. Most látta először Vizinét. Egy sápadt, nagyon magas, jéghideg nő merett eléje, aki nem tudta miért, egy ismeretlen madárhoz hasonlított, szétborzolt, fényes dísztollakkal. Hátrált az ajtó felé. Viziné, hogy az előbbi kis összezörrenést elsimítsa, s főképp, hogy végre hallja a hangját is, mert eddig alán csak egyetlen szót ejtett ki, azt, hogy van. Emberi nyomatékkal kérdezte. Mi az édesapja? Cseléd. Hogy cseléd? Az uraságnál béres. Földműves. És van valamilyen háza, földje, disznaja? Semmi. De búzát azt kap? Á, maguk ma jobban élnek, mint mi. Az anyja? Nyanya. És itt elcsuklott a hangja. Mi az? Meghalt, mostohám van, mondta elszoruló torokkal. Testvérei? Egy bátyám. Az is földműves? Most jött haza. A háborúból? Nem. Francia fogságból. Sónogatta a vállát. Már megint, ez nem illik. Mi igennel és nemmel felelünk. Na, majd megtanulja. Erre még volt idő. Nem is idomította tovább, hanem átért a lényegre. Bizalmasan, valamivel halkabb hangon kérdezte, mint nő a másik nőtől. Van szeretője? Anna intett, hogy nincs. Nem pirult el, de homlokát, a szép domború homlokát egyszerre elfutotta valami rózsaszín köd. Őszintén, ne tagadja, mert úgy is rájövök, ez a ház erkölcsös. Ide senkinek se szabad bejárni, se nappal, se éjszaka. A kulcsok különben is nálam. Ismerőse sincs? Nincs. Ha valaki csak ismer, a Ficsorékat, szünet. Meg a Vilné nagyságos asszonyt, szünet. Meg a Cifkánét, a Bartos urándját. A sógornőjét? Azt az erős, magas asszonyt, aki náluk lakik? Azt. Különben senki? Senki. Jobb is, csak elrontják. Nem mondom, ha valaki jön, az apja vagy a bátyja, akkor engedélyt kér, hogy találkozhassék velük. Különben minden második vasárnapja szabad, délután 3-tól 7-ig, de 7-kor már itthon kell lennie. Ficsor sovány bacsucskát hozott föl, kockáskendőbe kötözve. Viziné élve úrnői jogával kibontotta. Mindig batyúvizsgálás alkalmával győződött meg először, hogy lop-e majd az új cseréd. Kevés holmit talált. Néhány rongyos pamut zsebkendő, melyen nincs monogram, tehát valószínűleg nem lopta. Egy már erősen viselt kék kartonruha, pár fejre való kendő, egy uraságoktól levetett férfi cipő, melyet valahonnan ajándékba kaphatott, egy kerek reklámkézitükör a cégjelzésével, egy vasfésű, még tele gubancos hajával. Aztán egy horpadt, sárgaplé gyermektrombita, melyről piros bojt lóg. Ezt kezébe vette, nézegette. Nem tudta elképzelni, hogy mire használhatja a trombitát egy cseléd. Jöjjön, Anna, átadom a lakást. Szobáról szobára vezette. Ez itt a dolgozó. A könyveket naponta letörölgeti, de az íróasztalról semmit sem mozdít el. Az úr finnyása holmiára, értette? Erre is roppant vigyázzon. Egy kitömött bagoly bámult a lányra sárga üvegszemmel. A szalomban Viziné így szólt. Na, erre is ráfér a takarítás, majd kitakarítjuk. A zongorát valamivel előbbre húzzuk. Lesz dolog, annyi bizonyos. A konyhába értek. Már oly üres volt, oly elhagyatott, mint a sohasem lakott volna benne az a bizonyos katica. Ez itt a maga, kezdte Viziné, de nem talált rá szót. Nem nagy, de hát mindnyájan megvoltak benne. Ne oda, kiáltott, mikor Anna az asztalra tette a batyuját. A földre. Be ne poroskázza a lakásunkat. A feje tiszta, holnap majd megfürdik. A kamrát mutatta. Ez zárva van. Minden reggel kiadom a lisztet, zsírt, cukrot. Semminek sem szabad hiányozni, figyelmeztette.
Kosztolányi Dezső Édesanna című regényének negyedik részét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kosztolányi Dezső Édesanna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
Anna nézelődött az idegen konyhában. Vacsorázni, aztán lefeküdni. Egy darab kenyeret szelt, de belé se bírt harapni. A kenyérnek és a sajtnak is olyan szaga volt, mint benne a lakásnak. Bajmolódva szétbontotta a tábori ágyat, melynek szerkezetét még nem ismerte, áthúzta egyetlen párnáját, beburkolózott abba a húzatlan paplomba, melybe tegnap még Katica takarózott, és miután elfújta a gyertyát, lefeküdt. Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tied nyitva, atyám. Bandika is ezt imádkozta, Pistike is, meg a vildraktárnok fia is, a Gyuri. Mindegyiket ő tanította rá. Amíg azon, vigyázz rám, vigyázz kedves szüleimre, vigyázz minden jól tevőmre. Bandikának, aki az ágya mellett hált egy díványon, utána el kellett mesélni a madaras bicskát is. Ez a bicska olyan bicska volt, hogy mihelyt kinyitották pengéjét, nyomban madarak röppentek ki belőle, sok-sok kis tarka madár. Ezzel aludt el a gyerek, s reggel fölébredvén kacagba újságolt el, hogy a madaras bicskával álmodott. Anna elmondotta a gyermekimát. Rémes szavak, melyeket még ma sem értett egészen, enyhe bódulatot keltettek benne. De nem álmosodott el. Tegnap pedig sokáig maradt fönn Bartoséknál. Hány óra is lehetett már? Itt épp megfordítva feküdt a falnál, az ablakkal szemben, magasan. Emeleten még sohasem aludt. Egy bérház irdatlan tűzfalát látta. Tüzes négyszökek gyulladoztak, elsötétettek. A lakók, amint odaállt, bementek a ház mellékhelyiségeibe, kamrákba, árnyékszékekbe, fölcsavarták és eloltották a villanyt. Valahol zongoráztak. Egy nő gyönyörűen énekelt hozzá. Mindig újra és újra kezdte. Zengtek az ablakok, a falak, az egész ház levegett, hömpölygött a muzsika hullámain. Sokszor úgy tetszett, hogy alatta, közvetlen az ágya alatt búg valami. Később rájött, hogy fönn zongoráznak a feje fölött. Aztán ének, zongoraszó elmúlt. Csönd vette körül, feketeség. Már a tűzfalon se izzottak az ablakok fényes négyszögei. Amikor kissé elzsibbadt, elvesztette tájékozódó képességét. A régi díványt kereste, de csak a falat találta maga körül. Csak az üres éjszakát kaparázta. Azt hitte, hogy a konyha megfordult, és mindjárt valami szakadékba zuhan. Fönn, fönn magasan, a tűzfal tetején még égett egy lángocska. Az nem lobbant ki, vele együtt virrasztott. Eleinte azt gondolta, hogy valami csillag. Csak egy lámpa volt, közönséges olajlámpa. Mégis fényesebb volt, mint a csillag. Minden lámpa fényesebb, mint a csillag. Éjfél után kulcs csikordult az előszoba zárában. Vizi jött haza. Suttogva beszélgetett feleségével. Kevéssel rá a konyhába benyitott valaki. Mezitláb hosszú fehéringben, mint egy kísértet, odalépett az ágyához az asszonya. Nézte, hogy alszik-e már. Egy negyed óra múlva újra megjelent ez az alak. Anna akkor már nem látta, mert fejét párnájába fúrva aludt. Vizinének ez nem volt kis dolog. Ismét egy idegen lélegzet szűrte át a lakás levegőjét, melyet ők is szívnak. Egy idegen élt velük egy födél alatt. Megérkezett a legközelebbi és legtávolabbi, a barát és ellenség egy szemében, a titokzatos vendég. Minden ház titokzatos vendége. Katicát bármennyire is ellenszenves volt, legalább ismerte. Ezt egyáltalán nem ismerte. Amit eddig sohasem tett, kulccsal zárta be a szalomba s a fürdőszobába nyíló ajtókat. Félsz? Kérdezte Vizi. Nem, de mégis. Az első éjszaka. Alig virradt, a kíváncsiságtól ösztökélve fölkelt. Olyasmit látott, amitől szeme szája elállt. A cseléd a szobákat már kiszellőztette, feltörölgette. Nem értette, hogy lehetséges ez. Legalább hajnali 4-kor kellett fölkelnie. Oly csöndesen dolgozott, hogy semmit se hallott. Most ott kuporgott a dolgozóban, az íróasztal mögött, abban a kék karton ruhájában, abban a férfi cipőben, melyet már a batyujából ismert. Biziné csak bólintott. Tudta, hogy a cselédeket nem szabad mindjárt megdicsérni, mert elkényeskednek. Babkávét daráltatott, tejet forraltatott, leszalasztotta a pékhez, megterítette a reggelihez, majd a fürdőszobába küldte, hogy szóljon a méltóságos úrnak. Az a tükör előtt borotválkozott, bekenve a szappanhabtól fehéren, mint egy hóember. Anna nesztelenül hozzálopózott, s keze után kapott. Vigyázzon, kiabált a szigorú úr, megvágom. S a villó pengét magasba tartotta. Maga az új lány? Mi a neve? A vezeték neve? Az apja neve? Magyar, állapította meg, mert ő mindig a nagy politikai táblatokat kedvelte. Földművesek, helyes, kisgazdák. A reggeli kedves volt. Nem ismervén az itteni szokásokat, az új lány tiszta sárga abroszt terített, melyet csak ünnepnapokon használtak. Régi, idilli ezüst zajjal csilingeltek a kanalak. Mikor Anna kivitte a teljes lábost, Viziné figyelmesen követte tekintetével, majd szólt. Derék lánynak látszik. Vizi összemorzolt a szemöldökét. Rosszalta ezt a könnyelműen előlegezett bizalmat, mely majd annál keserűbb kiábrándulást kelt, hiszen mindig így kezdődött. Felesége, aki jó emberismerőnek vélte magát, és a legkisebb mozzanatokból is messze menő következtetéseket vont, az első 24 órában minden cserédjét deréklánynak nevezte, azt mondta, hogy ez nem olyan, mint a többi, olyan jelzőket pazarolt rájuk, melyek csak költők képzeletében fogalhatnak. Aztán végzetesen következtek a csalódások. Másnap rendszerint hallgatott a deréklányról, negyednap foghelyről jegyezte meg, hogy kissé lassú vagy kényelmes, negyednap kifogásolta a modorát, majd egyszerre drámai gyorsasággal jött a kifejlet, amennyiben a hétvégén egy jelentős mozdulattal félrehívta őt, száját kis ó alakúra gömbölyítette, és majdnem hangtalanul rebegte, hogy lop, képzel csak, lop. S végül kimondta a végső ítéletet, hogy ez is olyan ringyó, mint a többi. Miért áltatjuk hát magunkat? Aludjunk rá egyet. Új seprő, jól seper. Az új seprő azonban jól sepert. Csak kapta szalmaszatyrát, s fűzőtlen férfi cipőjében baktatott a piacra. Várni se kellett rá, nem kaszinózott, már is visszatért. Szedetlenül szedődött az asztal, terítetlenül terítődött, mint a mesett terői asztalkámja. Rend volt, rend és csend. Ismerte Viatoriszt, az üzleteket, a községi bódékat, a városban sem tévedt el. Mikor elküldte messzebbre, visszatalált a Bámász körútról, sőt a Boráros térről is. Nem volt az a falusi liba, akinek eleinte hitte. Az a 3 év, melyet Pesten töltött, lekoptatta róla a bárdolatlan szokásokat. Csöndesen járt, csöndesen fújta az orrát, parasztosan se beszélt, csak az üveg helyett mondta dunántúliasan, öveg meg néha megbocsátozó tévedés, nagyságos asszonynak nevezte méltóságos asszony helyett. De egy furcsa volt, az, hogy nem evett. A kukorica kenyeret meg a sajtot, melyet első nap ott hagyott, másnap is kikapta vacsorára. Akkor se nyúlt hozzá. Reggeli kávéját kevergette, kavargatta, s félretolta. Egy falat nem sok, annyi sem ment le a torkán. Mindössze egy almát evett vicsoréknál a 3. napon. Annak nem volt olyan szaga. Akármit csinált, nem bírtam megszokni ezt a helyet. Szaglása, mely éles volt, mint egy kutyájé, tiltakozott ellene. Ha messziről megpillantotta az Attila utca 238-as számú házat, összeborzongott. Pedig igen szép ház volt Vizi Kornél háza, takaros, mint egy kis kastély. Homlokzatát szürke gipszrózsák ékesítették, erkélyek csüngtek róla, könnyedén odaragasztva akár a fecskefészkek. Fönn kettő, a movisztereké és a drumájéké nyitott, de az övéké üveges, verandaszerű, vacsorázni is lehetett ott, s a mennyezetről ernyős lámpa lógott. Csak ez a három úri család lakott itt. Künn a házfalán két tábla. Dr. Druma Szilárd köz- és váltóügyvéd, dr. Moviszter Miklós orvos, Meduniv rendel délelőtt 11-től 12-ig, délután 3-tól 7-ig. Moviszterékhez fölküldték tojásért. Ekkor tudta meg, honnan jön az a gyönyörű zongoraszó. A szép doktorné kivágott pongyolában ült az zongora előtt, jártotta a billentyűkön felgyűrűzött liliomújjait, és énekelt, énekelt nagyon erősen. Majd megismerkedett a cserédekkel is. Eter a nagy világos konyhában trónolt egy széles nátszéken, kötényekorcán kulcskötegekkel, mint a család patrónája. Itt mindent ő intézett. Ő határozta el, mit főznek, mi lesz ebéd, zsarnokoskodott, gazdáit néha össze is szittas, azok féltek tőle, mint a tűztől. Délután 3-tól fél 5-ig aludt. Ilyenkor moviszterék lábújhegyen jártak, hogy föl ne ébresszék, a doktor maga nyitott ajtót pácienseinek. Ebédjéhez, vacsorájához megivott egy üveg barna sört. Nehezen mozgott, utóbb már elhályosodott, folyton réteseket evett. Annát is kínálgatta. Drumáik cserédje nem mindjárt akart hozzá leereszkedni. Steffi egy grófi családtól került az ügyvédékhez, a várból. Miután megunta az ottani nagy stílű életet, egy kis nyugalomra, egy kis önálló hatáskörre vágyakozott, melyet itt meg is talált. Drumáikról jóindulatú lenézéssel beszélt, mert fiatalok voltak, s még olyan szegények, hogy be se tudtak egészen rendezkedni. Csak ő tanította ki őket pár előkelő szokásra. Vendégeiket szertartásosan jelentette be. Asztalukra recés golyócskákban adta föl a vajat. Náluk is fehér kötényt viselt, fekete szoknyát. Személyzetnek nevezte magát. Keresztény újságokat olvasott, hivatalnok lányokkal barátkozott, különösen Druma gépíró kisasszonyával, akivel néha tüntetően karonfogva sétált, hogy őt is gépíró kisasszonynak tartsák. Ez a két lány bizalmába fogadta. Megkérdezték, mit főztek, lementek hozzá telefonálni, mikor náluk nem volt áram. Délután írták kártyázni, és diópa-babba Máriáshozni. Vizinéről nem sok jót hallott. Zsugarinak mondták. Félbolondnak, aki a halottak lelkével beszélget. Ballatgatták, hogy van megelégedve helyével. Azt felelte, hogy megvan elégedve. Mit is beszélhetett volna nekik? Hiszen magának sem tudott számot adni, hogy mitől írtózott itt minden nap jobban és jobban. Egyszerűen nem bírta megszokni. A villanyt azt hamar megszokta. Megmutatták, hogy kell kezelni. Anna kezelte, akár ők. Nem tudva, hogy micsoda az elektromosság, akár ők. Csak épp hátrafordult, miután elcsavarta a kapcsolót, mert hiába látta, hogy a szoba megvilágosodik, arról is meg akart győződni, hogy csak ugyan ége a lámpa. Hasonlóan volt a telefonnal is. Pár napig síri hangon beszélt a tölcsérbe, összetévesztette a hallgatóval, de később a telefonnal is megbarátkozott. Künn a pusztán nagyobb csodákat látott. Tudomásul vette, hogy ilyesmi is létezik. Amikor egy reggel véletlenül meghallotta, hogy az urat Kornélnak hívják, érezte, hogy ezen a helyen nem bírja ki sokáig. Maguk a bútorok is valami névtelen rémülettel töltötték meg. Amit zöldnek képzelt, a kályha fehér volt. A szalon fala viszont zöld és nem fehér. Az asztal nem gömbölyű, hanem hatszögletes és alacsony. Az egyik ajtó befelé nyílt, a másik kifelé. Ezek a kis folyton ismétlődő meglepetések megbolygatták egész lényét. Egy makár csokortról, melyből pávatollak nyúltak ki, egyenesen rettegett. Azt hitte, hogy a páva szemek őt nézik, és mikor elhaladt előtte, félre tekintett. Aztán mihelyt fölnyitott a szemét, az asszony jött ki kócosan, mintha dütöl borzadna égnek a hajas, ráharagudnék. Meghallott az mindent, mert a parkett messzire recsegett. Bizinél a lakást aggodalmasan záratta a léghuzam elől, mely fogfájást, fülszaggatást okoz, és a fény elől, mely idegesítette. Folyton a sarkában pandurkodott. Izgága jó indulattal leckésztette. Így lányom, úgy lányom, tegye az asztalra, de az Istenét ne a szélére, mert rögtön leesik. Ezután mindent az asztal közepére tett. Az asszony akkor kissé megigazította a tárgyakat, vagy idébb, vagy odább, hogy neki legyen igaza. Semmi sem volt jó annak. Ha hallgatott, azt tudakolta, miért hallgat. Ha beszélt, hogy Bartoséknál ezt vagy azt így csinálták, letorkolta, hogy nála viszont majd így csinálják. Ne menjen mindig a maga feje után, hallgasson azokra, akik okosabbak nála. Legjobban hiányoztak talán mégis a gyermekek, akik eleven játékszerei, kedves kispajtársai voltak. Hiszen eddig úgy szerezte kenyerét, hogy velük játszadozott. Tajkálni szeretett volna itt is valakit, meséket, versikéket mondani. De mit tehetett ezekkel a komoly felnőttekkel, akik külön zárt életükkel jöttek-mentek körülötte? Egy hét sem múlt el beszegődése után nagy patálja támadt. Takarította a hálószobát, s hallgatta fönn a feje fölött Movisztelné zongorázását. A szekrényen volt egy kis babaszoba. Lombfűrészelt, fehér lakos bútorok, aranycirádás tükör, csöpp mosdó, az üveglapján iszurka kancsó, kis nyosolya, melynek piros sejjen paplana alatt aludt egy hajasbaba. Egy székre állva törölgette az aranycirádás tükröcskét. Egyszerre leejtette. Bizony izzé porrá törött. Vizéné, mint a villám, ott termett. Mit tört el? Jaj, sivított, maga szerencsétlen. Anna leugrott a székről, szedegette a szilánkokat, próbált összeilleszteni. Az asszony kiütötte a kezéből. Hagyja, vége, kiáltott, és sírva fakadt. Megfizetem, szólt Anna halkan. Megfizeti, lehet is az ilyet megfizetni. Emlék volt, a kislányomé. Hozzon hamar egy seprőt. Amíg Anna söpörte, ő a hát mögött pirongatta. Boldogtalan! Látja, Katica soha se tört semmit, de azért levonom a béréből, le én, hogy tanuljon! Vizine ezen a napon borzongott, hogy mit jelent a tükörtörés. Akkor azonban mit jelent a hét részszem? Nem tudta összeegyeztetni a kettőt. Eszébe jutott Vildné is, aki azt írta, hogy munkájában nem mindig megbízható, és még nem eléggé ügyes. Tör, gondolta. Ez úgy látszik, tör. Anna este felé leszaladt Ficsorékhoz, bejelentette, hogy ő nem maradt tovább, elsőjén fölmond. A házmesteri körülvették, kérdezték, hogy miért. Erre csak viszonyogva vonogatta vállát. Nem bírja megszokni. Ficsor, aki a díványon pöfékelt, levette agyaráról a pipát, s rátermett. A mostohájával fenyegetődzött, hogy majd hazaküldi. Az úgy is nagyon szereti, alig várja. Azonnal fölkergette. Csak éjszaka facsarodott el a szíve, mikor a tűzfalon megpillantotta a magányos lángocskát. Úgy érezte, hogy ezt a helyet igazán nem bírja megszokni soha.
Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényének 5. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
Aztán mégiscsak megszokta. Jött a nagy mosás. Szürke-fehér dombokban magasodott előtte a szennyes, lepedők, ingek, gatyák, melyekhez még a forradalom piszka halálos izzadságot apadt. A gőz kellemesen elkábította. Üstben forralta a vizet, a teknő mellett könyökig felgyürkőzve súlykolt. Álmatok babrálással, kélyes andalgással pocsogott a szappan lanyha tajtékjában. Kosarakban cepelte a ruhát, húzogatott, mángorolt, abroszai olyanok lettek, mint a patyolat, galériai fényesek, mint az üveg. A nagy takarítás 3 napig tartott. Előbb kirakták a fiókokat. A tárgyak, mintha bujócskáztak volna, egyszerre előbukkantak nem remélt helyekről. Egy szerencéből, melyet megráztak, 9 körmöszi arany gurult ki csalafinta kacajjal. Játszódva kellett utána rohanni. De leltek más egyebet is. 2 kirincset egy láda alján. Egy könyvben svájci frankokat, melyeket a menekülés esetőségére tettek félre. A túrós bödönkében újságpapír közé gyömöszölve egy násfát, egy fülbevalót, az úrasztalában egy 1/4 kiló orosz teát, papírzacskóban 1 kiló lencsét, 2 doboz belga szardériát. Vizinékit állandóan az a rögesz meg kínzott, hogy koldusbotra jut és éhen hal, látta, hogy gazdagabb, mint hitte. Még több meglepetés is vártam. Anna a szekrény aljáról kihúzta a molnárkék szoknyáját, melyet régen elveszettnek vélt, s egy blúzát, a lazac színű sejem blúzát, melyet úgy emlékezett, valamelyik batyuzása közben adta oda egy soroksári svábasszonynak. Találtak aztán cérnaorsókat, gombokat, kisebb-nagyobb bőrhulladékokat, mert ő mániájában minden ringyet rongyot megőrzött. Nem is volt ez csoda mostanában. E keserves 2 esztendőben fokozatosan megtanulta, hogy az élet semmi és az anyag minden. Hiszen az újságban ő is olvasta, hogy az osztrák hadsereg egy teremtett ember életét a szívével és agyvelejével együtt mindössze 36 aranykoronára becsüli, sokkal kevesebbre, mint egy felszerelt lovat. Miért neveztette volna el hát szemmértékét éppen ő az iránt, hogy mi az értékes és mi nem? Mámorosan bámulta a mindenható anyagot. Fogadalmat is tett, hogy ezután még inkább takarékoskodik. Az udvar kertjében fölásadta a rézmozsarat, melyet a különböző rekvirálások elől rejtett el egy bodzafa tövébe. Ez a rézmozsár, a konyha egykori büszkesége, melyből csak nem ágyugolyó lett, megmentve a zivataros század háborgásától, földesen és megfakulva támad föl ideiglenes sírjából. Fönn a lakást vissza kellett állítani, ahogy volt. Nagyobb rendetlenség támadt, mint volt. A bútorok vándoroltak. Egy karos szék, mint egy eltévedve a folyosón rekedt meg, s lefelé bandzsított a lépcsőre, mintha nem tudna lemenni, de szeretne. Az inga óra bénult sétálójából tetszhalottan hevert a padlón, fadobozában egy habverővel. Lenn az udvaron az asztalok tettek kirándulásokat. Nátszékek és díványok sütkéreztek, a hencser is megfosztva piros terítőjétől. Anna reggeltől estig a por és szemét glóriájában állott. Feketét köpött, szürkét trüszkölt. Verte a matracokat, mint a haragudnék rájuk. Lovolt föl a lakásba, le az udvarba, 100-szor is. Csorogtak az ablaküvegek, csobbant a rocskákban a szennylé, locsant a rongy. Keresztfákhoz kötözködve törölte az ablakokat. Már sikálta a padlót, már beeresztette halovány viasszal, már táncolt a lábára szíjazott keféken, már fényezte a parkettet, csúszkálva, görnyedezve, térdepelve, mint egy templomban, valami hosszantartó örökimádás közben. Roszogott az üvegpapír rozsdás zárakon, lehozni a padlásról az eldugott szőnyegeket, kibontani naftalinos bugyrából, kiporolni az állványon, hamar ezt a széket oda, hamar azt az asztalt amoda, a zongorát még kissé előbbre tolni, még csak a csillárokat fölakasztani, de vigyázva, hogy el ne törjük, 1-2 új körtét becsavarni, még csak a krémszín függönyöket az aranyfürtös lécekre rávarni a rézkarikákra, és készen vagyunk. Estére készültek el. Az előszoba, mely rakodó telepévé vált a földgyülemlő szennynek, egy óra alatt szintén tündökölt. Viziné belékarult az urába, ünnepjén vezette be. Nézd, ajha, mit szólsz hozzá?
Hát igen, igen.
Ugye?
Barátságos. Sokkal barátságosabb. Szó sincs róla, ez más volt.
Ez a sápadt beteg lakás, melyre történelmi patinaként borult a sok esztendős por, egyszerre meggyógyult. Vizi a dolgozóban egy perzsán tapodott. Kíváncsian szemlélte mintáit, melyek megyszín madárkákat ábrázoltak kis gajakon. Melyik ez? Lásd, meg sem ismered. Az, amelyik az ágyad előtt volt. Savanyú káposztával tisztította ki. Minden újnak rém lett, mintha ajándékba kapta volna. A szalomban, ebben a zsúfolt bazárban ragyogtak az ibrikek és kancsók, a pesti gyárjárok és a vidékies holmik, melyeket nemzedékről nemzedékre megőrzött a kegyelet. Csillogott a szivarvágó gép a sakkasztalon.
Jártak az összes órák. Porcelánnyulacskák fején, bronzlovak szügyén halkan tiktakkolt egy-egy elbújtatott szerkezet. Maguk az ősök is megjelentek, visszatérve a számüzetésükből. Vízi boldogult édesatya Fekete Attilában ezüstrojtos nyakkendővel lógott a falon. Felesége püspök rokona, patikárius Kamilló, lila övvel és sárga mosolyjal kegyes papajkán, aztán az asszony egyik nagynénje, patikárius Terézia, hattyú tollas báli legyezővel. Vizi megigazított egy képet, kezét dörzsölgette. Nem is ment el hazúrról ezen az estén. Viziné mutatóujját magasba emelte. Ez a lány tiszta. Azt szeretem benne, hogy olyan roppant tiszta, és ügyes is. Azt tagadhatatlan, hogy most inkább rab volt, mint bármelyik más cselédje mellett. Egyelőre nem mozdulhatott mellőre. De az is bizonyos, hogy ezt a többiekkel egy napon se lehetett említeni. Oly értékes matéria, melyel érdemes vesződni, csak ki kell nevelni, csak ki kell csiszolni egészen. Már enni is kezdett. Lassanként fogyasztotta a háborús pótszereket, a hadikávét, zaharint és margarint, mert nem zabált ez, nem kenyerezett, nem volt étkes. Hajnali fél ötkor kelt, le se feküdt addig, mint minden dolgát el nem végezte. Nem nyelvelt, pofákat se vágott. Csak munkáját hagyta ott, mint valami láthatatlan jó szellem. Mit kívánhatott többet? És minden áldott nap új fölfedezéseket tett, amelyekről, mint valami örvendetes hírthozó futár értesítette férjét. Jöjj kérlek egy pillanatra, csak jöjj ki velem, mutatni akarok valamit. A konyhában, egy fatönkön a rézmozsár elfoglalta méltó helyét. Bárdok, tortaformák, habüstök, tepsik, serpenyők, pogácsaszaggatók szikráztak a falakon. Az állványokra anélkül, hogy parancsot kapott volna, kék papírt teregetett, melyet ollóval cifrázott ki. Egy-egy trófeumot hozott a dolgozószobába, s némán az íróasztalra helyezte. Vörös szilva. Ő maga tette el. Nézd ezt a gyönyörű cukros levet, mint a rubint. Van hozzá kedve és érzéke. Költrétestettek. Na milyen? Micsoda remek omlós ez a vajas tészta, le lehet gombolítani. Kész szakásnő, ez a lány bevált. Vizi puhult, de nem adta be derekát. Különös, annak előtte még a rossz cserédeket is mentegette, hogy csillapítsa feleségét. Ezúttal azonban átvette az ellenzék szerepét, mely az uralkodó kormányon jóindulatú ellenőrzést gyakorol. Füle mellett engedte el a dicséreteket, aprócseprő kifogásukkal állt elő, hogy kisé kedélytelen, sohasincs jó kedve, mintha mogorva is volna, meg úgy alig beszél. Viziné kifejtette, mennyire téved. Néha bizony el is mosolyodik, aztán mit csináljon, miért legyen jó kedve? Vagy talán azt akarjuk, hogy ez is olyan pimasz legyen, mint a többi? Isten mentsen! Minden tisztázódott, már csak egy pont volt némileg homályos, a legfontosabb, legkényesebb pont. A lopás. Vajon lop-e ez a deréklány? Ezt legnehezebb ellenőrizni. A lopás váratlanul alattomosan jön, mint éjjel az agyszélvidés. Egyszerre nincs valami. Egy egészen jelentéktelen holmi. Azt hiszük, hogy elkallódott. Vagy félreraktuk, azt hiszük, hogy nem jól emlékszünk, vagy talán elvesztettük, de nem ez az igazság, hanem az, hogy nincs és nincs. Micsoda bénító rémület ilyesmire ocsúdni. Azok a tárgyak is gyanúsak, melyek még megvannak. Minden ezüstkanál, minden kockacukor, minden zsebkendő gyanús. Hány van, hol van, elzártad? Viziné zárt is mindent. Nem adta meg magát oly könnyen. Módszeresen kísérletezett. Este valamelyik bútoron hagyott egy 25 koronást. Reggel a pénz ott volt. A földre hullajtott, mint egy véletlenül, egy kék 100 koronást is. Másnap az is visszarepült az éjjeli szekrényére. Egy gyűrűt felejtett a díványon. Anna takarítás közben megtalálta, s ezt már személyesen adta át. Ekkor csalitkő nyitva hagyta azt a szekrényt, melyben gondosan fölpolcolva és megolvasva zsebkendői álltak. Egyre se kelt lába. majd az élelmiszerek következtek, a kávé, a cukor, melyet a cselédek különösen szeretnek dézsmálgatni. Nem zárta be a kamrát. Egy hétig felé se nézett. Mikor azonban kezében a gyertyával és a pontos leltárral bement szemlét tartani, látta, hogy minden szem kávé, minden darab cukor a helyén van. Ez a leány tehát nem lop, mondotta, de még nem hitte el. Aztán már nem mondotta, de elhitte. Ő is, az ura is. Nem kellett ennek sem pénz, sem ékszer, sem fűszer. Tudod, mi kell ennek? Kérdezte az urát. Svicsor egykori kijelentésével válaszolt. A munka. A munka. Ilyen még nem volt. Igazad van, hagyta helyben Vizi. Ilyen még nem volt. Mind a ketten felszabadultak. Vizi élte a maga minisztériumi életét, és otthon legalább nem bosszankodott. Vizinél már ki is járhatott. Reggelente elsétált a budai gyógykuthoz, az Erzsébet híd főz egy pohár langyos, kénes vizet inni. Ez úgy tapasztalta, jót tesz a gyomrának. Fogorvosával rendbehozatta fogait. Tevékenykedett a Krisztina jótékony egyletben, ruhákat osztott ki a kerületi szegény tisztviselő gyermekeknek. Még ideje is maradt erre-arra. Elnézett az Úri utcába tatárékhoz, hol vidám, csinos fiatalemberek vették körül a két szép tatárlányt. Egy-egy barátnőjét is fogadhatta. Igazi barátnői azonban nem voltak, mert csak az ura érdekbarátjainak feleségeivel barátkozott. Rokonai, az ő széres nagy rokonsága, a patikáriusok Egerben laktak. Férjének is csak egyetlen nőrokona élt itt, egy elvált asszony, az a szerencsétlen Etelka, aki házról házra járva hamisított egyiptomi cigarettákat árult, s kéregetett. Őket is zaklatta, egészen elzüllött. Vele évek óta nem érintkeztek, Vizi már az utcán észre se vette. Most derült ki, hogy mennyire nincs senkie, és milyen hosszú egy nap. Piroska sírját fölhantoltatta a farkasréti temetőben. Minden héten egy krizantémcsokrot vitt neki. Szerdán pedig a régi spiritista társaságba látogatott el, mely egy rózsadombi villában tartotta üréseit az Áldás utcában. Pompás, rideg villa volt ez, betorható ajtókkal, selyemfalszőnyegekkel, klasszikus képekkel és szobrokkal. A házigazda, dúsgazdag magánzó, résztvevő készorítással fogadta vendégeit. Mindenki tudta, hogy a házigazda fia már 16 éve megnémult, s ott van a villa valamelyik távoli komorszobájában. Egy gyalogsági tábornok volt a szellemi körvezető. Katonák szellemét idézték, akik hősi halált haltak. Anyák és apák várták róluk a hírt. Viziné mellett egy beteg kúriai bíró ült, s egy katolikus lelkész polgári ruhában. A médium rajongó lány, fejét önkívületesen hátravetve, németül beszélt. Láthatatlan szellemhuzalok nyúltak ki innen, melyek körülhálózták a világ mindenséget. Piroska szelleme a Jupiter csillagból jelentkezett. A médium keze által teleírt egy egész ív papírt az ő ákombákon betűjével. Anya, anya. Egyszer materializálódott is a médium mellén, ködös párafényben, valami tejszerű köd alakjában. Viziné, mikor szerdán este innen hazafelé ment, nem érezte többé a régi szívdobogást. Már nem üldözték a régi rémképek, hogy majd egy kirabolt lakást talál, betört ajtókkal, fölszaggatott üres szekrényekkel. Otthon minden rendben volt. Olvasatlanul hagyta künn a pénzét is. Elmúltak azok az idők, amikor szobáiban hátratett kézzel járkált, mintha rabbi nincsbe volna verve, mikor töprengett, vajon mit is forgathat fejében az a cseléd. Anna halkan járt körülöttük, és amint kiment, ráterelődött a szó. Már egyesültek méltánylásában egy kedves, közös érzésben. Föltétlenül bámulat volt ez, imádat. Kritika nélküli istenítés, hogy a beszerzett portéka így hasznos, s némi büszkeség is, hogy ez az övék, csak az övék. Hálószobákba vonulva suttogva mesélték el a nap eseményeit, melyek mind az ő köteresség tudásáról, áldozatkészségéről, ernyedetlenségéről tanúskodtak. Egymást támogatva és kisegítve, egymás szavait tódítva és túllicitálva jellemezték, s utánozták őt. Olykor elnéző mosolyjal gúnyolták is,
mintha mulatságos volna, hogy valaki ilyen jóságos és együgyű, ilyen példáson derék, ilyen példátlanul igénytelen, és nevettek hozzá, eleinte félénken, majd ökrendező haotával. Ekkor kezdődött el számukra az az idill, melynek ízét folyton szájukban érezték. Nem káprázott játszott velük. Képzeletüket túlszárnyalva a lehetetlen valósult meg. Rátaláltak az igazira, akiről annyit álmodoztak. Olykor pedig incselkedett velük egy gúnyoros fiszkető érzés is, hogy boruljanak keblére. Köszönjék meg neki ezt a jó téteményt, vagy talán menjenek el együtt fényképészhez, de titokban is éjjel, s fotografáltassák le magukat hármasban, mint egy családot. De ettől a dévaj rendkívül furcsa gondolattól, mely csak egy másodperc ezred részére tréfakép villanhatott meg agyukban, s eltűnt, mielőtt tulajdonképpen végig gondolhatták, és kellőle kinevethették volna, visszatartott őket polgári józanságuk, meg az a tudat, hogy végre mégiscsak egy háztartási alkalmazottról van szó.
Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 6. részét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A felvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.